Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Örülök, hogy újra együtt lehetünk. Mindig jó nekünk a Isten közelségében együtt lenni. Hagyjuk meg egy pillanatra fejünket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyámtól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 457-es számú dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három versét. 457-es számú dicséretünk mind a három versét énekeljük el, utána pedig az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni. Thank you. fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó nekünk megállni előtted, aki estéről estére elkészítetted a te igédet. Köszönjük, hogy ma estére is összegyűjtöttél bennünket azért, hogy meghalljuk a te szavadat, azért, hogy megértsük, magunkévá tegyük és engedelmes szívvel elinduljunk veled, elinduljunk a te követésedre. Úr Jézus Krisztus, te látod egyedül, hogy igazán mennyi akadálya van annak, hogy mi ezt megtegyük. Egyáltalán, hogy megértsük a szavadat, hogy eljusson hozzánk a te szavad. Te látod, hogy mennyi félelem, mennyi akadály gördül elénk, és mennyi minden visszatart bennünket tőle. Talán félelmek, valós vagy kevésbé valós félelmek, talán megszokottság, talán kísértések, bűnök, talán egy megelégedettség, hogy jó nekünk így, ahogy vagyunk. Könyörögve kérünk, Urunk, hogy mutass rá a mi elveszett állapotunkra, és nagyon kérünk, hogy mutass rá az egyetlen megoldásra, szabadításodra. Urunk, amit ember nem tud megértetni, nagyon kérjük, hogy a te szent lelked által értesd meg velünk. Az Úr Jézusért kérjük ezt tőle. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét ezen az estén folytatva a Isten szabadításáról szóló igehirdetés sorozatot a Mózes második könyvének a 14. részéből olvasom. A Mózes második könyvének a 14. fejezetében az első 18 vers így hangzik. Azután így beszélt az Úr Mózeshez, szólj Izrael fiaihoz, hogy forduljanak meg, és verjenek tábort Pi-Hahirót előtt, Migdol és a tenger között, Baál-Cáfón előtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. Hát, ha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, körül zárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderejét. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, és így cselekedtek. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és a szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták, mit tettünk? Elbocsátottuk Izraelt a szolgálatunkból. Befogadott a fáraó a harci kocsijába, és maga mellé vette a hadseregét. Maga mellé vett 600 válogatott harci kocsit, az összes egyiptomi harci kocsit. 3 ember volt mindegyiken. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és üldözőbe vette Izrael fiait, Izrael fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. Az egyiptomiak tehát üldözték őket. A fáraó minden lovaharci kocsija, lovasa és hadereje, és utolérték őket, amikor a tenger mellett vándoroztak Pi-Hahirótnál, Baál-Cáfónnal szemben. A fáraó közeledett. Izrael fiai pedig föltekintettek és látták, hogy az egyiptomiak után ter. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták, nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni. Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat? Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mint hogy a pusztába halunk meg. De Mózes így felelt a népnek. Ne féljetek! Álljatok helyt! És meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr, miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld fel a botodat, nyújtsd a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy menjenek utánunk. Így mutatom meg dicsőségemet a fáraón és egész haderején, harci kocsiain és lovasain. Majd megtudja Egyiptom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáraón, harci kocsiain és lovasain. Estéről estére láthattuk azt, ahogyan az Úr cselekszik az ön népéért. Hiszen estéről estére nem az ember, nem Izrael fiai, nem a bűn álltak a középpontban, hanem iparkodtam Isten személyére rámutatni, aki először is maga elé állította Mózest, és maga elé állított bennünket. Azután láthattuk azt, ahogyan megadta a szabadulásnak az árát, ahogyan egy bárányt adott. És hallhattuk az új szövetségből Istennek a nagy üzenetét, hogy ahogyan annak idején Ábelért adott egy bárányt, ahogyan ott Egyiptom földjén egy-egy családért adott egy bárányt, úgy adta nekünk Jézus Krisztust, az Istennek ama bárányát, aki elvette a világ bűneit. Isten fizette meg a szabadulás árát. Isten cselekedett. Isten volt az, aki tegnap is tanított, hogy tudnélik, ő vezeti át a népet a pusztán, és ő készít helyet nekik. És ma is felszólít bennünket. Nézzétek őt! Ne féljetek! Mert meglátjátok, hogy hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Felszólít be hát ma este is. Nézzétek őt! Nézzetek az Úrra, aki az igében elénk áll, akinek a lelke arra biztat bennünket, hogy őt nézzük egyedül. Miért kell az embernek az Urat néznie? Hát van éppen elég teendők, meg van éppen elég bajunk. Nem arra kellene koncentrálni? Nem ezekkel kellene törődni? Azt mondja Mózesen keresztül Isten igéje, meglátjátok, ahogyan az Úr szabadít meg benneteket. Nézzétek őt! Éppen ezzel szokott becsapni bennünket egyébként a sátán. Nem érsz te rá az Úrra figyelni, nem érsz te rá őrá nézni, van neked elég bajod másokkal, magaddal, meg a körülményekkel, old meg azokat, de azt mondja az Úr, nézzétek őt. Azt látjuk testvérek először is, hogy bizony ennek a népnek megvolt a baja. Megvolt a maga súlyos problémája. Két dologban szeretném ezt megvilágítani. Egyrészt így fogalmazhatnánk az új szövetség gondolat körében, hogy az erős fegyveres után nyúlt annak a népnek, amely az övé volt. Azt olvastuk itt az igében, hogy amikor jelentették a fáraónak, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és a szolgáinak az indulata a nép iránt. Ugye addig el voltak foglalva a nagy veszteséggel. A nagy veszteséggel. Mert mindenki az elsőszülött gyermekét, az elsőszülött fiát nagyon komolyan védte, pártyolgatta, hiszen ő vitte volna tovább a családot. De Isten belenyúlt Egyiptom életébe, és elvette az elsőszülötteket. Az emberek közül és az állatok közül egyaránt. El voltak foglalva a nagy veszteséggel. Most azonban megváltozott a fáraónak a szíve. És elindul a nép után. Befogad a harci szekerekbe. Először úgy voltak vele, hogy majd visszajönnek, de rádöbbentek arra, hogy ők nem fognak soha visszajönni. Befogad a harci szekerekbe, amely a kor legmodernebb fegyvereme volt. Akik kutatják ezeket a korokat, leírják, hogy tulajdonképpen, bocsánat a kifejezésért, ez egy húsdaráló volt minden harci szekér. Vas szekerek voltak, vas kerekekkel, és a küllőkből méteres pengék álltak ki. Ugye azt mondhatnánk, mi laikusok, hogy hát 1800 katona, akik ugye rajta ülnek a harci szekereken, ez a több millió izraelitával szemben nem számottevő tényező. Igen ám, de ott voltak ezek a harci szekerek, amelyekkel behajtottak a népbe, nép közé, és ez aztán letalált mindenkit. Testvérek, azt kell nagyon világosan látni, az Isten igéje nagyon világosan beszél arról, hogy az erős fegyveres erősebb nálunk. Ahogyan a fáraó az ő hadseregével egészen bizonyosan mondhatjuk, hogy emberileg erősebb volt Izrael fiainál, úgy az erős fegyveres, a sátán erősebb az embernél. Úgy is szoktuk énekelni. Az ős ellenség ma is üldöz még. Nagy a serege. Családság fegyvere nincs ilyen több a földön. Testvérek, ma is tán. Ma talán nem ilyen harci szekereken keresztül. Ugye azt szokták mondani, hogy mindig egyel többen vagyunk a templomban, mint akiket látunk. Mert ő is itt van közöttünk. És nagyon ügyesen tudja, hogy az ember mi foglalkoztatja. Mikor akar odafigyelni az igére? Hallgatod az igét, És azt súgja a sátán a fületbe, hogy ez nem rólad szól. Ez nem rólad szól. Ez nem neked szól. Igen, a szomszéd azt, hogy bizony milyen jó lenne, hogy itt lenne és meghallaná. Meg a láz azt, hogy meg a fejem, vagy az anyósom, vagy ki tudja, kiket szoktunk felsorolni még. Milyen jó lenne, hogyha hallaná. Jön, és a fületbe súgja, nem neked szól, ne engedj. Aztán, amikor mégis megszólít az Isten igéje, és az ember bűnbánatra indulna, és foglalkoztatná azt, hogy mennyi mindent elkövettem én az Úr ellen, újra jön, és azt mondja, hogy figyelj, hát a lónak is négy lába van. Mégis megbotlik. Most miért emészted magadat? Hát más is követett el olyat, mint amit te. És érezzük a fantasztikus rafinériát. Persze, hogy más is követett el, de az engem nem ment ki a bajból, nem ment ki az Isten ítélete alól. Vagy amikor azt mondja, hogy nem is olyan nagy baj ez. Ne lelkíz már annyit. Nem kell ezt olyan komolyan lenni. Tiszteletes úr, hadd mondja, neki ez a dolga. Nem ismerős ez, testvér? Amikor az ember megnyitja a szívét, mert Isten szent lelke mégiscsak munkálkodik, akkor ő ott van és újra súg. Na azért ne annyira. Azért valamit tartsál meg magadnak. Jó, jó, persze, hát a vasárnap jó, jó, rendben van, legyél ott. Legyél ott a gyülekezetben. Tehát azért az életedet te magad irányítsd. Te magad irányítsd. Nehogy már átadd az életed irányítását egészen. Nehogy föltárd a múltadat. Nehogy föltárd a tisztázatlan ügyeidet. Talán a férfiakkal vagy a nőkkel. Nehogy föltárd már a tisztázatlan pénzügyeidet. Nem kell ezt azért ennyire túlzásba vinni. Amikor mindezek ellenére Isten lelke tovább munkálkodik benned, és elindulsz a hit útján, akkor újra jön, és újra súg. Most össze az utakat. Hát azért egy kicsit még visszakanyarodhatsz a régi dolgokban. Egy kicsit azért még csinálhatsz olyan dolgokat, amiket azelőtt is csináltál. Miért ne? A más is csinálja. Családság fegyvere. Mindig is az volt. Mindig is az volt. Testvérek, de jó lenne nagyon világosan látni. A mi hitvallásaink nagyon komolyan tanítanak, hogy meddig vagyunk mi kísérthetők. Addig, amíg el nem jövünk a templomba? Addig, amíg oda nem adjuk az életünket az Úr Jézusnak? Nem. Szívünk utolsó dobbanásáig. Engem nagyon megdöbbentett, amikor a Heidelbergi KT-t magyaráztam végig, és a 60. kérdés feleletben azt mondjuk testvérek a hitvallással együtt, hogy sőt, még most is Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, sőt, még most is. Jön, kísért, becsap. Ez a cél. félelmekkel. Félelmekkel. Kedves testvérek, a történethez visszatérve egy nagyon-nagyon valós félelmet keltett Izrael fiainak az életébe. Isten egészen pontosan meghatározta a népnek, hogy hol helyezkedjen el. A Biblia magyarázók szerint egy föld nyelvet tessenek elképzelni, egy fél szigetet tessenek elképzelni, és Izrael népe oda vonult be a fél szigetre. Három oldalról körbevéve a tengerrel. Fölülről pedig jön a húsdadáló. Jön az egyiptomi sereg. Mindenképpen ezt testvérek valami olyat mutat nekünk, amiből Izrael a saját erejéből ki nem tud jönni. Ez teljesen egyértelmű. Csodálkozik bármelyikünk, hogy féltek, ne csodálkozunk rajta. Én is féltem volna, meg ti is féltetek volna, hogyha ott lettünk volna. Mindannyian reszkedtünk volna. Azt se tudtuk volna, hova bújjunk. Azt is látjuk testvérek, hogy gyakorlatilag emberileg nincs megoldás. Nincs megoldás. És ezért fél a nép. A sátán nagyon-nagyon jól tudja, hogy hova csalogasson be bennünket. Vagy, hogy milyen félelemmel legyen körül. Az ő munkájáról kétféleképpen is olvashatunk, vagy olyan ragasz, mint a kígyó, ezt is olvashatjuk róla a Szentírásban, vagy pedig ordító oroszlánként közeledik az emberhez. Félelmet ébreszt az ember szívében, és a félelem pedig föllázik. Testvérek, nézzétek meg! Ezek a szerencsétlen izraeliták végignézik azt, ahogy a Mózest Isten odarendeli eléjük, meg Áron. Végignézik a 9 csapást. Testvérek, ezek nem akármik voltak. Ott mindenki tudta, hogy az Isten cselekedett. A 10. csapást is végignézik. Úgy menekülnek meg, hogy az ajtó félfa be van kentve. Ott van a jel. És Isten ítélete kikerüli őket. Átugorja őket. Kihagyja őket. Mindezeket végignézik. Végignézik azt is, ahogyan elszednek tulajdonképpen az egyiptomiaktól minden. Ugye régi fordítás így hozta, hogy kifosztották Egyiptomot. Ez nem csupán valami emberi esemény. Az Isten cselekedett. És most, amikor bejutnak erre a földnyelvre, hol az Isten? Hol az Isten? Föllázadnak. Föllázadnak Mózes ellen. Meg Áron ellen. Minek hoztatok ki? Jó kis nyugalmas sírhelyek ott Egyiptomban. Milyen jó lenne nekünk ott? Testvérek, döbbenetes, nem? Döbbenetes. Ez legalább annyira döbbenetes, mint amiket mi csinálunk. Isten beleenged valami nyomorúságba, hogy az ember törbeli kezét, lábát. Jön a tiszteletes úr, próbál vigasztalni, és erre is azt mondjuk, hogy tiszteletes úr, hol él maga? Hol jön maga? Hát én szenvedek. Kedves testvérek, még ezeket az egzisztenciális problémákat átéljük és megéljük, de van ennél egy sokkal súlyosabb probléma. Van ennél egy sokkal nagyobb baj. Az, hogy az ember lelkileg is ennyire kiszolgáltatott, és ezért kellett Jézus Krisztusnak jönnie. Azért kellett jönnie, mert nem volt más megoldás, hogy az Isten szabadítása fölragyogjon. Tessék újra elképzelni, ott vagyunk egy földnyelven, egy keskeny földnyelven, gyakorlatilag elfoglaljuk szinte az egész földnyelvet, és az egyetlen menekülési útvonalat az ellenség elzárta. Kész. Az ember mindazzal, amit elkövetett, amit gondolt, amit mondott, és amit elmulasztott. A mindazzal kell az Isten elé állnia, és tényleg akkor mi elvesztünk. Akkor mi elvesztünk. Mert nem tudunk a bűneinkért eleget tenni. Akkor az Isten ítélete lesújt ránk. Az Isten kellett, hogy közbeavatkozzon. Az Isten kellett, hogy közbeavatkozzon. És olyan megdöbbentő testvérek, hogy miközben ez a kiszolgáltatottság ennyire valóságos, miközben a félelem ennyire valóságos, testvérek, Mózes egyedül föláll, és bátorítja a népet. Nézzétek az Úr szabadítását. Ő hadakozik értetek. Ő harcol értetek. És itt egy folyamatos igeidőt használ az Isten igéje. Ő nem csak egyszer tett valamit. Ő nem csak egyszer gondolt valamit. Ő nem csak mondott valamit egyszer, hanem folyamatosan küzd és harcol értetek, hogy az ő győzelme valóságos legyen. Nagy dicsősége volt a fáraónak. Azt mondja Isten, most megmutatom a fáraónak, hogy kié az igazi dicsőség. Megmutatom a én szabadításomat. Az Úr hadakozik értetek. Erről szeretnék másodszor beszélni, testvérek, mert miközben Isten megkeményíti a fáraó szívét, és miközben csillog-villog a gyilkoló gépezet, Isten készíti az ítéletet a vele ellenséges fáraónak. Ennek a fáraónak közben egyre keményebb a szív. De nem csak a fáraó szívében munkálkodik. Nem csak a fáraó szívét keményíti meg Isten. Készíti a nép szívét is. Testvérek, nagyon megdöbbentő, ahogyan fölkészíti ezt a népet. Először ugye azt hallottuk, hogy szembe fordulnak Mózessel. A több millió ember szinte egy torokból üvölti, szinte egy torokból halljuk a hangot. Mi lesz velük? És valóban egy torokból hangzik egy másik hang. Ne féljetek! Az Úr hadakozik értetek. Meg fogjátok látni az ő szabadítását. Délután, ahogyan átnéztem a jegyzeteimet, arra gondoltam, hogy azért nem volt egy irigyése méltó helyzete Mózesnek. Nem elég, hogy jönnek az egyiptomiak, hát ő is ember volt, testvér, ő is ember volt. Nagyon világosan látta csillogni a napsugarakat ezeken a pengéken. Ő is pillanatok alatt fölmérte, hogy mi várható itt. Nevet itt a nép. Itt vannak azok, akik a népnek az elöljárói, a családfők. Nem baj, majd esetleg összefogunk, és nem. Családfők is. Együtt üvöltik a néppel együtt. Milyen jó lett volna ott a kényelmes sírokban, Egyiptomban. Ez a jövőkép. Isten munkálkodik a nép szívében. mert innét, ebből az állapotból, ezen az egy hangon keresztül ő végigviszi a győzelmét. Testvérek, olyan jó lenne, hogyha nem ejtene bennünket rabul, hogy ebben a világban nagyon-nagyon sokan mondják. Nagyon sokan mondják, hogy nem járható az Isten útja. Nem járható a keskeny. Nagyon sokan mondják ebben a világban, hogy tessék már, hogy mit lejárt lemez ez. Lejárt lemez. Hagyjuk már békét. Testvérek, sokan mondják ezt. Sokkal többen, mint mi. És mi mégis mondhatjuk, hogy a keskeny út az életre visz. Az életre visz. Testvérek, nem a számok sokasága, az Isten szava ön. Aki azt mondja, ne félj, mert én hadakozom érted, és ő cselekszik. Testvérek, a mi üdvösségünk is így kezdődött. A sátán gombolva üvöltött végig Jézus életén, végig, a megszületésekor elhangzik a kegyetlen ördögi parancs minden két év alatti gyermeket megölni. Aztán végig kíséri ez a sátáni üvöltés Jézus, miközben ő cselekszik. És aztán mégis Jézus fizet. Fizet a te bűneidért, és fizetett az én bűneimért. És eltörölte a mi adós levelünket, amellyel az Istennek tartoztunk. Isten megdicsőíti magát. Azt mondja, hogy nézd, én győzelmet arattam. Te ezt hidd el, te ezt fogadd el, és járj az én utamon. Én utat nyitottam neked. Testvérek, nagyon megdöbbentő, hogy Isten olyan utat nyitott, és úgy szabadította meg a népét, ahogy a legmerészebb álmaikon sem merték azt gondolni. Utat nyitott a tengeren keresztül, ahol száraz lábban mentek át. Testvérek, Isten az Úr Jézus Krisztusért utat nyitott nekünk a menny elé. Szeretettel ajánlom a testvéreknek a figyelmébe az egyik nagyon-nagyon szép hitvalló énekünket, hogy tessenek szívesek majd a tiszteletes urat mozogatni, hogy tanulják meg ezt a, tanítsa meg a testvéreknek a, ezt az éneket. Fölolvasom az utolsó versét. Ez a 313-as dicséretünknek az utolsó verse. Ma a paradicsom kapuját ismét megnyitotta. Kérub nem állja ajtaját, ezért minden vágya, ezért minden vágya. Testvérek, nem döbbenetes, hogy az a kérub, akit Isten oda állított a bűneset során, a bűneset után, hogy az ember ne tudjon visszamenni, hogy ne szakítson az élet fájáról, hogy ne éljen bűnben örökké, elzárta Isten a visszavezető utat, és aztán Jézus Krisztus eljön, odaadja az életét, meghasad a templom kárpitja tetejétől az aljáig, és mi pedig boldogan énekeljük. Ma paradicsom kapuját ismét megmutatta. Kérub nem állja ajtaját, ezért minden áldja. Ezért minden áldja. Kedves testvérem, Jézus Krisztus a szabadító. Nézd, ahogyan Isten győzelmet aratott a Golgotán. Nézd, ahogyan szenvedett érted és értem. ahogyan imádkozott érted és értem. És azután kimondta azt a megdöbbentő, de nagyon valóságos utolsó szót, elvégeztetett. A kapu megnyílt. Testvérek, ő nem azért jött, hogy néhány beteget meggyógyítson. Ő nem azért jött, hogy néhány halottat föltámasszon. Ő nem azért jött, hogy néhány ezer ember jól lakjon. Hanem ő azért jött, hogy a paradicsom kapuját megnyissa. Hogy neked és nekem utunk legyen az Atyához. Hogy te és én elmondhassuk, az az egyetlen vigasztalásom életemben és halálomban, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltónak a tulajdona. Kedves testvérem, láttad az ő szabadítását? Elindultál vele a keskeny úton az életre, az Atyához? Nézzétek őt, és nézzétek az ő szabadítását. És olyan megdöbbentő, erről majd egy kicsit többet fogok szólni holnap, hogy ahogyan az ember halad előre az Úr Jézus Krisztussal a keskeny úton, nem csak egy ilyen szabadítást tapasztalunk, hanem a Zsoltár íróval valljuk, napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istenünk. Egyrészt úgy, hogy megszabadít, másrészt azt, hogy erőt ad, reménységet ad, jövőképet ad elénk. Testvérek, azért mégiscsak tragédia lenne, hogyha egy önmagát hitvallónak mondó református keresztény ember azt mondaná, hogy hát én is készülök, már kinéztem magamnak a sírhelyet. Jó, nem Egyiptomba, mert ott túl drága lenne nekünk. Testvérek, mi a mi jövőképünk? Mi a te jövőképed? Legyen az, amit az Úr készített neked, hogy lásd végig az ő szabadításán. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nagyon hálás a szívünk azért, hogy igédet megnyitottad nekünk ma este is. Hogy olyan világosan tanítottál arról, hogy milyen a mi szívünk, hogy mi újra és újra csak lázadni tudunk, újra és újra csak félni tudunk, újra és újra csak vádolni tudunk téged, és azokat, akiket elénk adtál vezetésünkre. Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szükségünk van rád. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy egészen kimoss bennünket a mi bűneinkből, hogy napról napra megmutatkozzon utána a mi életünkön a te szabadításod. Kérünk, állj mellénk így. Kérünk, hogy egyikünk se engedjen azoknak a súgásoknak, amelyekkel az ördög újra és újra be akar csapni bennünket. Kérünk, hogy adj erőt ellenállni, ellentmondani, és add meg nekünk azt, Úr Jézus, hogy boldogan tudjuk vallani. Urunk, mi hozzátartozunk. Te győztél, és mi hozzátartozunk, hozzá akarunk tartozni. Ami életünk a tiéd. Oda tesszük a kezedbe. Köszönjük, Urunk, hogy elmondhatjuk, hogy jövünk úgy, amint vagyunk. élünk ármennyit életünket. Hadd lássuk meg életünkben. Először nagynak a te szabadításodat, és utána napról napra. És vezess bennünket így a mi utunkon, adj erőt, adj türelmet, adj reménységet, adj kitartást, hogy tudjunk megállni, és végignézni a te szabadításaidat. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézusról tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az testvéreim, az éneklapról énekeljük el a énekünket. Az éneklapról énekeljük az énekünket. Van még számomra is bocsánat. Számú dicséretünkkel fejezzük be mai együttlétünket.
467-es számú dicséretet énekeljük, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.